Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, húsvét vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva tanáljuk Jónás könyve második fejezetében a következőképpen. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a hal gyomrában. Ezt mondta, nyomorúságomban kiáltottam az Úrhoz, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, bezárult a föld mögöttem örökre. De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, kezdésnek talán nem árt felelevenítenünk a próféta történetét, mint előzményét ennek az imádságnak, és talán a végén sem baj, hogyha a folytatást is húsvéti fénnyel világítjuk majd meg. Jónás története úgy áll előttünk, mint aki elhívást kapott Istentől, menj el és profétálj Ninivébe, de ő engedetlen volt, és inkább egy ellenkező irányba haladó hajóra vett jegyet, amit azonban Isten viharba küldött, és végül ugyan a pogány hajósok nem akarták, de végül mégiscsak engedtek Jónás felvetés, hogy mivel ő a vétkes az egészben, hát dobjatok a tengerbe. És így került a tengerbe, a pusztulásba, és az a döbbenetes folytatása a történetnek, hogy Isten mégis megmenti ezt a prófétát. Nem azt munkája, hogy meghalljon büntetésül az engedetlenségért, hanem a megtérését dolgozza ki. Az, hogy összetörve megadja végre magát Istennek, és teljesítse a küldetését. Hát ezért rendelte ezt a nagy halat, amely lenyelte, és 3 nap vitte magával. Hát Istennek, tehát nem a halála kellett a prófétának, és általában is igaz ez, ahogy Ezékiel is elmondta, hogy ő nem a bűnös halálát kívánja, hanem a megtérését. Úgy a próféta esetén, és mindannyiunk esetén erről van szó, Isten nem azt kívánja, hogy elvesszünk a bűneink miatt, bár ezt érdemelnénk, hanem az, hogy végre észrevegyük nem csak az ő hatalmát, hanem a szeretetét, és megtérjünk hozzá. Hát így parancsolta ezt a halat, ahogy olvassuk a magyar fordításban, rendelte ezt a halat, és ez a történetben szinte újra és újra visszajön, mert majd rendel ott például egy bokrot is, de aztán rendel egy férget is, hogy azt a bokrot megmételjezze és elszáradjon. Hát mindenhol Isten cselekvését látjuk ebben a könyvben, bár látszólag Jónás történetéről van szó. Így áll most tehát előttünk a történetnek, ha úgy tetszik időben, a közepe, az engedetlenségnek a bére, az, hogy ott van a hal gyomrában, vagy ahogy aztán a imádságában mondja, a halál torkában a próféta. De ez nem a büntetésre jött, hanem a megmentésre ez a hal. Azt is látjuk a történetből, hiszen ha Isten egyszerűen el akarta volna őt veszíteni, elég otthagyni a tengerben, és biztosan megfulladt, függetlenül attól, hogy milyen úszó volt netalántál Jónás, bár akkoriban ez nem volt jellemző, mint manapság mondjuk elterjedt az úszni tudás, de hát el tudjuk képzelni azért, hogy a tenger habjaiban mennyi esélye van az embernek. A hal gyomrában volt tehát a próféta 3 nap és 3 éjjel, ahogy a történet mondja, és pontosan ez is az a motívum, ami előképként szolgál, hiszen Jézus maga hivatkozik vissza, és mondja, ez a történet, ez azért is történt meg a prófétával, hogy a húsvét csodáját is már előre elárulja nekünk. Hiszen Jézus is 3 nap és 3 éjjel volt a föld gyomrában. A pusztulásban, a seholban, a héber szóval seol, ugye, ha egy kicsit magyarul megjátsszuk a szavakat, akkor sehol nem volt tulajdonképpen ebben az időben. Persze tudjuk jól, bár ahogy műsorokat, aki nézte, eléggé keverték, úgy látszik a tévében sem nagyon tudják az emberek, hogy mit jelent ez a 3 nap és 3 éjjel. Hát ugye ez azt jelenti, hogy magyarul jobban érthetően mondjuk 3. napra támad fel, mert a héber ebben, illetve hát az ókori keleten úgy számolták a napokat, hogy minden megkezdett nap az már bele számított, tehát a pénteki halála, a szombati sírban nyugvása és a húsvét hajnali feltámadása, ez így tesz valójában ki 3 napot, és nem pedig 72 órára kell gondolni. Majdnem mindegy, de Jónás is lehet, hogy ilyen értelemben volt a halgyomrában 3 napot. A lényeg az, hogy ott van a Seolban, ahogy ő maga is megfogalmazza, a halál birodalmában, az Istentől elszakított állapotában, és ott kell ráébrednie, nem csak Isten hatalmára, hanem mentő szeretetére is. És mielőtt tovább lépnénk a hal gyomrából, talán egy viccel is oldhatjuk az itt töltött sötét napokat, ez szerint a vicc szerint egy ateista vitázik a keresztyénnyel, és az ateista neki szegezi, hogy hát te tényleg hiszed, hogy 3 napig Jónás a hal gyomrában volt? Hát azt feleli a keresztény, hogy hát igen, természetesen hiszem. Hát de hogyan kapott levegőt, és mit evett az alatt? Hát azt feleli a keresztény, hát azt nem tudom, hogy hogyan is lehetséges ez, de majd a mennyben megkérdezem Jónástól. Az ateista megkérdezi, és akkor mit csinálsz, hogyha Jónás nem lesz ott a mennyben? Hát erre keresztény vicces válasz az, hogy hát akkor majd megkérdezed tőle te a pokolban. Vagy egy másik, nem is vicc igazából, hanem egy megtörtént eset, de nagyon aranyos, egy idős bácsikáról szól, aki a lelkészének mondta halálosan, komolyan, hogy hát én mindent fel tudok fogni a Szentírásból, még az se lenne nehéz nekem, hogyha hát az lenne leírva, hogy Jónás nyelte le a halat, csak azt mondja meg már nekem, tiszteletes úr, hogy hogy fért el 2 ember a paradicsomban. Hát ezek a viccek most csak arra valók, hogy szemléltessük azt a problémát és nehézséget, amit persze Isten csodái jelentenek az ember felfogó képessége számára. Tudunk ugyan olyan esetekről, amit mesélnek, hogy valóban lehetséges ilyen, hogy egy ember hal gyomrába kerül, hát mondjuk ha egy bálna méretét nézzük, akkor a méret szempontjából biztos nem olyan nehéz, mint a paradicsomnál, de az igazi csoda nem az, hogy embereket lenyelhet egy hal, hanem az, hogy ez az ember aztán megmenekül a hal gyomrából. Hát ott van Jónás a hal gyomrában először még, ahogy Jézus a föld gyomrában kötött ki. Jónás persze a maga engedetlensége miatt jutott ide, Jézus meg épp ellenkezőleg az engedelmessége miatt jutott erre a sorsra. Jónás kiáltása a halál torkából, Jézus kiáltása a kereszt öleléséből a legnagyobb elhagyatottságot érteti meg velünk, hiszen fel se fogjuk valójában, hogy mit jelent az, amikor Jézus maga, mint Isten fia kiáltja, hogy én Istenem, hát miért hagytál el engem? És még felfoghatatlanabb tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy erre a kérdésre nincs válasz. Nem szólal meg az égi hang, nem magyaráz el se Jézusnak, se az ott állóknak. Egyszerűen Isten csendje az, ami ráborul erre az elhagyatottságra. Hát ilyen magányos lehetett Jézus a kereszten, amit föl se tudunk fogni, egy kicsit talán emberibben fölfogjuk Jónás helyzetét, vagy egy másik történet, vagy eset, ami lehet érdekesség, lehet, hogy már említettem is, a fiaink már meg is nézték videón, a Holdra szállás évében jelent meg David Bowie-nak a Space Oddity című száma, zeneszáma, és ebben Tom kapitány a földi irányító központtal folytatja a párbeszédét, és persze a balladai homály jellemzi az ének szöveget, ezért az értelmezések is kétfélék. Hát lehet, hogy szándékosan választja ezt a módot, lehet, hogy technikai hiba, de a lényeg az, hogy megszakad a kapcsolat, és egyedül kering az űrben az űrhajós magányosan, és ezért talán a legegyszerűbb vagy legcélszerűbb fordítása a számnak, a címének is lehetne az űrmagány. Ennek a 45 éves számnak és videóklipnek egy mai feldolgozásának pedig az az érdekessége, hogy a nemzetközi űrállomáson vették fel, és Chris Hadfield űrhajós kapitány énekli el ezt a dalt az űrben, lebegve a súlytalanságba, és így tovább. A földtől elszakadó űrállomás gyomrában, vagy éppen a hal gyomrában, vagy a föld gyomrában lenni, tulajdonképpen mindegy, mert kifejezi a magányt, azt a magányt, ami végső soron az embert minduntalan rémíti. Hát a halálnak mindig éppen ez a legelkeserítőbb része, hogy ott az ember magára marad. Még akkor is magára marad, ha körbeveszi a családja éppen, de oda akkor sem kísérhetjük tovább. A kapun túlra nem tudunk átlépni vele, és így kell nekünk is Jézus felkiáltását átélnünk, hogy a bűneink miatt lett részünk a halál, és még Isten is elhagy abban a pillanatban. És ebben a halálban nem a biológia a legszörnyűbb. A legszörnyűbb ebben a lelki halál, az Istentől való végső elszakadás érzete. Amikor az ember olyan mélyre zuhan, hogy már senki és semmi nem éri el, és nem fogja a kiáltását sem, és nem lesz még annyi jelfogó sem, mint az amerikai, illetve bocsánat, az ázsiai repülőgép fekete doboda esetén a 4 kilométeres tenger mélységből, amikor reménytelen a helyzet, és nincsen senki, aki meghalhatna, amikor ezzel a tudattal kell távoznia az embernek, hogy itt minden el lesz vágva, amikor megszakad az Istennel való kapcsolatunk, hát az már maga tulajdonképpen a pokol. Mert ezt jelenti valójában a kárhozat, hogy el vagyunk szakítva, nem vagyunk már többé közösségben semmilyen módon Istennel. És ugyanakkor éppen ez a reménytelen csődhelyzet az, amikor már a menekülés lehetetlen, amikor a halál kérlelhetetlen valósága végső pontot tesz mindenre, ez az a pont, ahol végre viszont le is tehetünk minden kísérletünkről, minden megkötözöttségünkről, és végre helyet kaphat a Teremtő Isten. És az az ő csodája, hogy évről évre megünnepelhetjük a feltámadás napját. Mert elhozhatod ide a tenger fenekére az összes bűnödet, hogy belepusztulj és ott hajj meg a habok között, de aztán feltámadj te is Jézussal, és a bűnödet pedig ott hagyhatod a mélyben. Mert csak így lehet lezárni az embernek a múltját. Sok-sok emberi tragédia, sok művészeti alkotás is jeleníti meg ezt. De az ember nem tud túllépni a bűnein, akár tetszik neki, akár nem, szeretné letagadni, és aztán mindig újra és újra előjönnek. Sok regény szól mondjuk arról, hogy fiatalkori barátok idősen találkoznak, és még mindig az emészti őket, ami az akkori bűnük volt egymással, vagy éppen mással kapcsolatban, és nem tudtak túllépni rajta, bárhogy próbáltak volna. Mert amíg nem maradott a halgyomrában a bűnöm, addig koloncként cipelem magammal. És addig nem fog ott maradni, amíg le nem mentem a mélységbe, hogy ott elengedhessem. Amíg nem tudom a Golgota tövébe oda dobni, mert csak nagypéntek után lehet feltámadást ünnepelni. Úgy nem lehet, ahogy az ember szeretné, hogy mindig minden jól menjen az életében, és csak egyre feljebb emelkedjen, Bár szeretné ezt a modern ember is, meg gondolom a régebbiek is elképzelni, hogy hát milyen egyszerű lenne az élet, fájdalmak, zökkenők, kudarcok és egyéb negatív élmények nélkül. De Isten éppen azt mutatta meg Jézus keresztjében, hogy a feltámadás az csak a halál után következhet. És ahogyan az elején említettem, úgy most is mondom, hogy a történet folytatását is érdemes ezért feleleveníteni húsvéti fényében, hiszen valójában később is kell okulni a prófétának. Most egyszer okulta, tanulta a dolgokat, hogyan kell mégiscsak engedelmeskedni, elment Ninivébe. Aztán tudjuk jól, hogy beült a showműsorba, hogy hogyan lehet figyelni a látványosságot, a város pusztulását, és elmaradt a showműsor. Fel is volt háborodva a próféta. Mert ismét oktatni kellett őt, mert nem akarta megérteni, hogy az ítélet az csak Luther szavaival Isten idegen munkája. Az nem az ő igazi saját munkája, az csak arra való, hogy elvezessen a kegyelemhez, a halálból feltámadásra. Nem lehet halál nélkül ugyan feltámadni, de nem a halál az elsődleges Isten munkájában, hanem a továbblépés, és hát ilyen értelme megreked az az élet, amelyik csak a halálig jut el. És aztán végül a próféta is a saját halálból megmenekülése által is kiábrázolja azt, hogy Isten számára tényleg ez a lényeg. Az, hogy az ember végül a kárhozat ítéletétől meg tudjon menekülni a halálon keresztül is. És mindent megmozgat azért, hogy Jónás megtérje. Nem csak a halat, hanem még ennek a városnak a viselkedését is, a bokrot is, meg elszáradását is azért, mindent megmozgat, hogy Ninive is megtérjen, és Jónás is megtérjen, és mindent megmozgat azért Jézus is, hogy a tanítványok megtérjenek, azért is, hogy te megtérj, és én megtérjek. Mert Istennek az a fontos, hogy ne ott maradjunk a halálban, hogy ne lelki halottként létezzünk ebben a világban, olyanokként, akiknek ugyan biológia élete van, mégis a lelki halálban vannak. Hogy ne legyünk olyanok, mint Amerikában egy városban a polgármester választásban történt, ugyanis egy halott nőt választottak meg polgármesternek. Az történt, hogy a jelölt listára kerülése és a szavazás között elhunyt az illető, és Alabamában egy 19. századbeli törvény alapján a jelölteket haláluk után se szabad levenni a listáról. Hát annak idején az volt ennek állítólag az indoka, hogy nehogy gyilkossággal igyekezzenek megszabadulni a riválistól. És akkor már nem volt érdemes ezért megölni, hogy kiessen. Hát így történhetett, hogy megválasztották ezt a nőt, aki halott volt. De Jézus nem így lett a mi polgármesterünk, mert ő feltámadt, és az ő távozása az nem magunkra hagyást jelentett, hanem egy mégis jelenlétet. Azt jelenti, hogy ő a lélek által itt van közöttünk. Hát ezért mondja, hogy temessék csak a halottak a halottaikat. Mert a lelki élet a lényeg, és nem a biológiai meg a testi. És hát valljuk meg, hogy nem úgy van sokszor egyházunkban is, hogy úgymond halottakat választunk meg különféle feladatra és tisztségekre, amikor nem Isten lelke adja az irányítást, hanem csak egyszerűen úgymond a szavazások, és nem vesszük észre, hogy a listáról már le kellene venni valakit. Ha nem a lélek tesz önket valamivé, akkor ugyanis semmik vagyunk valójában. Hogyha nem a lélek éltet, akkor valójában halottak vagyunk. És ha nem Isten az, aki föltámaszt, akkor valóban ott végezzük a tenger mélyén. De miután Jónás megszabadult a hullámsírból, az Úr további parancsot adott, és a halat úgy rendelte, hogy kitegye a parton. Az Úr tette volt tehát az, hogy kimentette Jónást. Az Úr tette volt az, hogy kihozta Jézust a sírból. Ugyanúgy, ahogy az Úr tette az, amikor minket is kihoz a sírból, hiszen Pál apostol nem véletlenül írja le így számunkra a keresztséget, hogy az halál Jézus halálában, és feltámadás az ő feltámadásában. És mindegy, hogy ez gyermekkorban történt meg velünk, vagy felnőtten, de lelki értelemben ez a belépő az örök életre olyan értem, hogy előtte megvan a jelképes kiábrázolása a halálunknak. De azt is tudnunk kell, hogy az Úr nem véletlenül könyörült meg Jónáson, ahogy a nem véletlenül rendelt el a kerességet sem. Jónást nem a két szép személyért mentette meg, hanem azért, mert küldetése volt. Mégpedig az, hogy menjen Ninivébe és hirdesse az Úr szavát. És minden kereszténynek küldetést ad az egyház ura, hogy hirdessük az ő evangéliumát. Isten nem azért ad szabadulást egyéni életünkben sem a halál sírjából, és Jézus sem azért kelt életre és hagyta el a sziklasírját, hogy mondjuk egy csodaszép, impozáns ajándékot adjon át nekünk, amit önző módon magunknak tartogathatunk, de egyébként semmi másra nem jó, vagy vitrínbe lehet kitenni legfeljebb, mutogatni. Jézus azért támad fel a sírból, és minket a kerességben is azért keltett életre a halálból, hogy aztán neki éljünk. Hogy az ő megváltásának, a halálból feltámadásának az evangéliumát hirdessük szerte a világban. Különböző felekezetek, különböző köszöntésüket alkalmazzák. Mindegyik nagyon szép, csak az itthon is, hazánkban is ismerteket említve kell, hogy a baptisták köszöntésével megáldjon minket az Úr. Kell, hogy a reformátusok köszöntésével áldásban és békességben részesüljünk Istentől. Kell, hogy a katolikusok köszöntésével általunk is dicsértessék Jézus Krisztus. És olyan jó az is, hogy evangélikus köszöntéssel tudhatjuk, hogy Istenben még a halálnál is erősebb várunk van. De mai napon mégis talán a legaktuálisabb köszöntés az lehet, amelyet az ortodoxok használnak éppen a húsvétra tekintettel. Az Úr feltámadt, valóban feltámadt. És befejezésül Szokolai Sándor, evangélikus zeneszerzőnk, nemrég elhunyt, 16 éves korában írt Élet című versét hadd olvassam. Kattan a zár, valaki vár. Sötét az este, fekete teste. Itt vár reám rég, lelkemben tűzég. Gyötri a szívem, szívja a vérem. Fekszem a sárban, bűnpocsolyában. Reszketve érzem, halál a bérem. Kattan a zár, senki se vár. Megnyílt az ajtó, jött a megváltó. Elébem lépett, tied az élet. Amen. Imádkozzunk. Szabadítás, Ura, hadd meg kiáltásunkat a hal gyomrából, hadd meg esdeklésünket a feneketlen mélységből, a hínár fontarabságból. Szálljon hangunk, szent templomodig, és hallgass meg imánkat, hiszen nálunk is jobban ismered vétkeinket, nálunk is jobban látod reménytelen helyzetünket. Elfutottunk Jónásként a megbízatás elől, és most utolértek bűneink. A halál vasmarka csapódott ránk. Mégis arra kérünk, te adj reményt létünknek. Fiat halálára és feltámadására tekintve kérünk, könyörülj meg rajtunk és ments meg. Előtte teszünk fogadalmat megújult életre. Engedd lelkünket a feltámadás forrásából táplálkozni, hogy húsvét örömhírét vihessük szerte a világba az emberek közé, és téged dicsőítsen ajkunk. Amen.